Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Sorozatunk 18. alkalmához érkeztünk el, és a mai témánknak az a címe Egység és különbözőség Krisztusban. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből szeretném Isten igéjét olvasni, az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetéből, és ott az első verstől a 16. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Isten igéje. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, amint illik elhivatásotokhoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a lélek. Amiképpen elhivatástoknak egy reménységben hívattatok el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Egy az Isten és mindeneknek Atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik, mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Annak okáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek, az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is kellett szálljon a föld alsóbb részeibe. És aki leszállott, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide stoba hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévejk és ravasságához való családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Akiből az egész test szép renddel egyberakadtatván, és egybeszerkesztetvén, az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését a maga felépítésére szeretetben. Idáig az ige. Ez az ige egyike annak a két klasszikus újszövetségi igének, amelyben átfogó képet kapunk az egységről, az Isten népe közötti egységről. A másik ilyen hely János evangélium a 17. fejezete, ahol Jézus beszél az egységről. Pál apostol itten a szakaszban mindenek előtt arra kér bennünket, hogy az elhivatásunkhoz méltó módon járjunk. És ez mindjárt két dolgot mond el. Egyrészt azt fejezi ki, hogy mindenek előtt az elhivatásunk és a viselkedésünk az egyensúlyba legyen. Nem lehet akármilyen a vallomásunk, és teljesen másfajta az életünk. Jézus maga is azt mondja a hegyi beszédben, úgy fényjék a ti világosságotok, hogy azt lássák az emberek. És az emberek jogosan várják el tőlünk az elhivatásunkhoz méltó életet, viselkedést, magatartást. Másrészt viszont azt is kimondja Pál ezzel a kijelentésével, hogy járjatok. Ami azt jelenti, hogy állandóan előre haladnunk kell. Az állandó előrehaladás kell jelezze a keresztény életünket, mert az egy helyben áldogáló keresztény, hadd mondjam ki, hogy az ténylegesen nem is keresztény, az a Biblia szerint egy halott, lelkileg. Isten igéje kereszténynek, hívő embernek csak az állandóan fejlődő, haladó, növekedő embert érti. Ebben az üzenetében 4 alapvető dolgot mond ki Pál arról az egységről, ami Krisztus gyülekezetét kell, hogy jellemezze. Először is a 2. versben, a felolvasott ige 2. versében azt mondja, hogy ennek az egységnek az egyháztagok emberszerető jellemében, magatartásában kell megnyilatkozni. Más helyen Jézus azt mondja, arról ismernek meg benneteket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ott kell legyen tehát a mindennapi életünk megnyilatkozásában. És ez egyfajta egységben kell, hogy megnyilatkozzon. Ugyanakkor Pál apostol a harmadik verstől kezdődően azt is kimondja, hogy annak az egységnek, amely bennünk és közöttünk meg kell nyilatkozzon, az az Isten egységéből kell, hogy gyökerezzen. Mert az Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek egy tökéletes egységben van, és Isten ezt a saját egységét akarja átültetni a mi lelki életünkbe és közösség életünkbe. A mi egységünk belőle kell, hogy fakadjon. Másfajta egység nem jöhet számításba. Az isteni egység a minta. Aztán a hetedik verstől azt mondja el Pál, hogy ez az egység a lelki ajándékaink különbözősége által tud kiteljesedni és tökéletesedni. Ha nem lennének különbözők a lelki ajándékok, akkor nem lenne tökéletes az egység. Egyformaság lehetne, de a Biblia itt egységről beszél. Arról a csodálatos egységről, ami az emberi szervezetet is jellemzi. Miközben a lábam teljesen más, mint a kezem. Arról nem is beszélve, hogy a fülem még inkább más. De mégis egy tökéletes egységben működnek ezek a szervek az én testemben. És így egész. És Isten azt akarja, hogy az ő gyülekezetében a különböző képességekkel, lelkiajándékokkal megáldott emberek ilyen tökéletes, harmonikus egységben éljenek és végezzék azt a küldetést, amit Isten rájuk bízott. És negyedszer pedig azt mondja ki ez az ige szakasz a 13. verstől kezdődően, hogy ez az egység megköveteli tőlünk a hitben és az ismeretekben való lelki nagykorúságot. Hogy többé ne legyünk gyermekek, érettek legyünk, nagykorúak, felelősen cselekvők és döntő emberek. Pál apostol arra szólít fel bennünket, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Ezzel azt mondja ki az apostol, hogy nem nekünk kell megteremteni, létrehozni az egységet, hanem nekünk csak megtartani és megőrizni kell azt az egységet, amit a lélek hoz létre. Az Isten teremtő műveként jön létre Isten gyermekei között az az egység, amit az Isten munkál. Ezt a Szent Lélek által megteremtett egységet a békesség kötelékével kell megtartanunk, és ezzel azt mondja ki Pál, hogy ez a kötél egymáshoz köt bennünket. Azt igényli tőlünk, hogy szeretettel viseljük el egymás közelségét, különbözőségét, másságát. Ha össze vagyok kötve, akkor egészen közel kell, hogy legyek hozzá. Az egyik ember a másikat akkor tudja legnehezebben elviselni, amikor együtt él vele. És az ige össze akar kötni a békesség kötele. Vagyis az az egység, amit az Isten lelke akar munkálni a mi életünkben, az ki kell, hogy bírja ezt az összeköttetést, ezt a közelséget. Még akkor is, ha szenvedést okoz számunkra a másiknak szeretetben való elhordozása. Csak azok képesek szeretetben elhordozni a tőle különböző másik embert, akiben a Szentlélek munkájának az eredményeként már kifejlődött a lélek gyümölcse. Ezért Pál apostol szinte csak a lélek gyümölcseit sorolja föl, bár kivonatosan, de a lélek gyümölcsei között megtalálható jellemvonásokat és tulajdonságokat sorolja fel. Elmondja, hogy alázatosság, szelídség, türelem, hosszú tűrés. Most, hogyha Pálnak más igei gondolatából fölemlítenénk ugye a Galata levélből, hogy mik is a lélek gyümölcsei, ott is azt találjuk, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezeket sorolja föl itt is Pál, csak kivonatosan. Nem mondja el mindegyiket, de közülük néhányat megemlít. És ezzel tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ezt az egységet munkáló alázatosság, amiről itt Pál beszél, ez nem a rabszolga kikényszerített engedelmességéből fakadó alázatosság. Nem az a fajta alázatosság, hogy nekem muszáj a kényszer hatása alatt alázatosan viselkednem. Nem erről beszél az apostol. A Biblia szerinti alázatossága sokkal inkább egy önként vállalt, szellemi, lelki alázatosságot jelent. Amikor kész vagyok elismerni önként a másik érdemét, értékét, még annak az árán is, hogy ezáltal én magam esetleg a háttérbe kerülök vele szembe. Ez az alázatosság, amiről a Biblia beszél. Minden széthúzás és emberi viszály mögött tulajdonképpen a büszkeség és az önfelmagasztalás lelkülete áll, ezért az egység és az egyetértésnek a legnagyobb titka az alázatosság. Pál apostol azt mondja a Filippi levélben, a 2. fejezet 3. versében, semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ez a Biblia szerinti alázatosság. És ez az alázatosság munkálja az egységet. Aztán a krisztusi egységet munkáló szelídség, no, ez sem a gyengék tehetetlenségéből adódó jámborság. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a szelíd ember, akivel mindent lehet megcsinálni. De a Biblia abszolút nem ezt érti a szelíd alatt. Éppen ellenkezőleg, a Biblia szerint a szelídség azoknak az erős jellemű embereknek a viselkedési formája, akik uralkodni tudnak a természetükön, a megpróbáló pillanatokban. Amire a világban általában azt mondják, hogy szelíd, arra sokkal jobban inkább azt lehetne mondani, hogy egy jámbor. A Biblia szerinti szelíd az, aki uralkodni tud a saját indulatain és természetén. A szelíd lelkület és az alázatos lelkület egy csodálatos párt alkot az ember életében, egymást kiegészítve. A szelíd ember ugyanis épp oly kevéssé gondol a személyes jogainak a mindenáron való kierőszakolására, mint ahogy az alázatos ember a saját érdemeinek a érvényesítésére hasonlóképpen nem gondol. Az egységet megőrizni akaró türelmeseknek is nagy jelentősége van. Türelmesnek kell lenni egymással, mégpedig nem csak alkalmanként, hanem ahogy az apostol szavaiban olvassuk ezt a kifejezést, hogy hosszú tűréssel. Vagyis állandóan és kitartóan. A hosszú tűrés olyan önmérsékleti jellemvonás, olyan önmérsékletet igényel tőlünk, amikor már nem akarunk visszafizetni a bennünket ért sérelmekért. Amikor már nem ez motivál bennünket. A hosszú tűréssel bíró ember olyan jellemvonással rendelkezik, hogy soha sem adja fel a reményt. Álhatatosan kitart a célja érdekében. És Pál apostol szerint ez a cél pedig a Krisztus által vagy a Krisztusban elnyerhető egység. Ezért az egységért kész vagyok hosszú tűrésre, kész vagyok szelídségre, kész vagyok alázatosságra. Jézus azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Jézus maga is ezt a példát állítja elénk, mint egy tanító leckét, és azt mondja, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ugyanez a két jellemvonás, amit Pál is megemlít, az igazi egység megvalósítása feltételeként. Pál apostol egy sajátos szám szimbolikán keresztül érzékelteti velünk az egység megtartásának az egyetlen lehetőségét. Ugyanis az apostol egy egész komoly felsorolásba kezd bele, és azt mondja, hogy egy az Úr, egy a test, egy a lélek, és így tovább. És ha megfigyelitek és összeszámoljátok, akkor 7-szer alkalmazza ezt a szót, 7 dologgal kapcsolatban, hogy egy. Akik ismeritek, akik már foglalkoztatok ezzel, tudjátok, hogy a Bibliában a 7-es szám az a teljességnek és a tökéletességnek a szimbóluma. És Isten itt az egységről a tökéletesség képét akarja kifejezni. A teljes és tökéletes egység. és hogy ez milyen úton érhető el, ezért egy sajátos fogalmat villant fel előttünk, és ha megfigyelitek ebben a felsorolásban, háromszor van Istennel kapcsolatban az egy szó kimondva, és négyszer velünk az emberekkel kapcsolatban. És ez megint annak a csodálatos egységnek a kifejezője, hogy az az egység, amiről itt az apostol beszél, amiért a Szentlélek munkálkodik, és szeretne közöttünk megvalósítani, az csak a hármas Isten és az embernek a egyesüléséből és együttmunkálkodásából valósítható meg. Ha mi emberek teljesen készek vagyunk Istennel egyesülni, vele együttmunkálkodni, így valósítható meg ez az egység. Miután Pál apostol már beszélt az egység szükségességéről és miben létéről, ezután az igében rátér a gyülekezeten belül található Isten adta különbözőségekre. Egyrészt azt mondja el, hogy a gyülekezetben kivétel nélkül mindenki részesül valamilyen kegyelmi ajándékban. Nincs olyan ember, aki azt mondhatná, én semmit nem kaptam az Istentől. Jézus az evangéliumokban, a példázataiban is elmond egy ilyen történetet, amikor a talentumokról szóló példázatát sorolja, hogy minden szolga kapott valamit. Még ha egyet is, de kapott. És azzal neki szolgálni kellett. Azzal valamit tennie kellett, sőt kamatoztatni, megsokszorozni az ő urának a szolgálatában, hogy amikor visszajön és számon kéri, akkor oda tudja elévinni, hogy ennyit adtál, de én ennyire megsokszorosítottam és megszaporítottam. És most így adom vissza néked. És az a szolga, aki úgy vigyázott a talentumára, hogy nehogy elvesszen, de semmit nem szaporította, attól azt is elvette az Úr, amije volt. Mi tehát mindannyian kaptunk valamit. Ezek a Istentől kapott ajándékok a legtöbb esetben születésbeli adottságaink. Az egyik embernek nagyon jó hangja van, szépen tud énekelni. A másik ember csodálatosan tud zenélni. A másik nagyon jól tud beszélni. A harmadik vigasztalni tudja a másikat. Bátorítani, biztatni a nehéz helyzetben. Különbözők a lelki ajándékaink. De szolgálni kell vele. A másik építését kell, hogy szolgálja ez. Ahogy a Szentírásból olvashatjuk, ezek az ajándékok különbözők. És ebből következik, hogy mi magunk, akik birtokosai vagyunk ezeknek az ajándékoknak, éppen az ajándékaink révén mi is különbözők vagyunk. És nem is lehetünk egyformák. És milyen csodálatos dolog, hogy nem vagyunk egyformák. Isten gyülekezete, egyháza nem is tudna fejlődni és növekedni és előre haladni. Pál egy nagyon érdekes példát mond el a korintusi levélben, hogy milyen volna az a test, most én átfordítom egy kicsit az apostolnak a szavát, de a lényege az, amit mond ez, milyen volna az a test, ha csupa fülből állna? Mit tudna elvégezni? Vagy csupa keze lenne? De nem lenne láb. Egy torz, használhatatlan test lenne. Így csodálatos az emberi test, ahogy van. És Pál ezt vetíti ki a Krisztus gyülekezetére, hogy mi személy szerint tagjai vagyunk ennek a testnek, de különbözők. És ahogy a lábam el tud vinni oda, ahol a kezemmel el kell végezni valamit, vagy a számmal beszélnem kell, vagy a fülemmel meg kell hallgatnom, és miközben ezeket a feladatokat végzem, a belső szerveim csodálatosan működnek, dolgoznak, láthatatlanul, de mégis azért, hogy mindezeket a feladatokat a kéz, a láb és a többi szerv el tudja végezni. Egy csodálatos harmóniában teljesedik ki a különbözőség. És Isten a gyülekezetben a lelki ajándékok különbözőségét is ezért adta, hogy egymást kiegészítve szolgáljuk a testépítését. Azonban Pál apostol egy nagyon érdekes dolgot is mond, ami csak ebben az egyetlen igében található. Azt mondja ki, hogy Isten nem csak lelki ajándékokat oszt szét a gyülekezetben, hanem embereket ad ajándékba a gyülekezetnek. Azt mondja ki ebben az igében, ha megfigyelitek, hogy apostolokul, a másikat tanítóul adja. Vagyis azt mondja ki, hogy a megajándékozott embert, akinek lelki ajándékot adott ő, azt odaadja a gyülekezetnek megint ajándékul. És testvérem, ez azt jelenti, hogy ha neked valamilyen lelki ajándékod van, akkor ez nem a tied. Rajtad keresztül a gyülekezetnek akar ajándékot adni az Isten. Benned akar ajándékot adni az Isten. Te vagy a gyülekezet ajándéka, és neked szolgálnod kell. A test tagjaiban, vagyis a gyülekezetben megnyilatkozó lelki ajándékoknak a fej, azaz Jézus Krisztus irányítása alatt egy harmonikus egységben kell működni. Sokan úgy gondolkodnak, és gondolnak az egységre és a különbözőségre, mint két egymással ellentétes, kizáró dolog. Ha valaki túlságosan nagy súlyt helyez az egységre, akkor biztosan szembe kerül és megsérti a különbözőséget. Ha viszont a különbséget teszi valaki nagyon a jelszavává, akkor ezzel az egység gondolatát fenyegeti. Ahogyan az emberi test hihetetlenül különböző tagokból áll, mégis egy csodálatos egységet alkot, na így kell tekinteni az ideális állapotra a gyülekezetben is. A különböző lelki ajándékokra többek között azért van szükség, mert a gyülekezet építése folyamán különböző feladatokat kell elvégezni. Különböző érdeklődésű, gondolkodású embereket kell elérni az evangélium üzenete által. Nagyon sokszor fordul elő olyan helyzet, hogy emberek visszautasítják az igazságot, ahogy azt az egyik ember képviseli és hirdeti. Miközben elfogadják ugyanazt az igazságot egy másik ember képviseletében. Már közöttetek többször elmondtam, hogy volt egyszer egy evangelizációm, ahol egy fiatal mérnök ember is járt, és nagyon sokat beszélgettünk, és úgy gondolom, fel vagyok készülve ismeretekben arra, hogy a szombat igazságáról meg tudjak győzni valakit, hogy Isten ezt a napot rendelte nyugalomnapként az embernek. És soha nem adott rendeletet arra, hogy ezt meg kell változtatni. De ezt az embert nem tudtam meggyőzni. Hosszú órákat beszéltem vele, az otthonába, éjfélig is. Nem tudtam meggyőzni. Mindig volt valamilyen feltétel, valami kibújó. És végül már úgy gondoltam, hogy biztos, hogy azért keresi a kibúvókat, mert nem akarja elfogadni. És már úgy a lelkembe egy nagy csalódást éltem át vele kapcsolatban. Egészen addig, amíg elhelyeztek arról a területről máshova, és majd egy év, másfél év múlva kerültem vissza egy vendégszolgálatra, és amikor oda kerültem, prédikáció közben egyszer csak azt látom, hogy a terem végébe ott ül ez a fiatal ember, és amikor vége van az istentiszteletnek, oda jön hozzám mosolyogva, és azt mondja, hogy láttam, hogy nagyon meglepődtél. Mondtam, hogy igen. És akkor elmondta, hogy ennek története van. Az a története, hogy miután téged innen elhelyeztek, nem hagyott a lélek nyugodni. És még mindig volt egy kérdésem, amire választ szerettem volna tőled kapni. És eljöttem a gyülekezetbe, és itt mondták, hogy már nem vagy itt, és akkor oda mentem egy idős bácsihoz, aki 92 éves volt, és elmondtam neki, hogy Sándorral szerettem volna beszélni, nagyon sajnálom, hogy nincs itt, egy kérdést szerettem volna, és akkor azt mondja neki a bácsi, hogy hát mondja el nekem. És akkor ez az idős paraszbácsi meghallgatta, és pár pillanat alatt helyre tette ebbe az emberbe ezt a kritikus pontot. És amikor velem találkozott már, amikor ez a beszélgetés zajlott közöttünk, akkor már meg volt keresztelkedve. Tőlem tehát, úgymond, most hadd élezzem ki egy kicsit, tőlem az ismeretekben felkészült embertől nem tudta elfogadni. Nem tudtam úgy képviselni felé. És egy egyszerű embertől megértette. Ezért van a különbözőség. És milyen csodálatos, hogy az Isten nem egyforma keresztényeket helyez be a gyülekezetbe, hanem különböző beállítottságú, gondolkodású, különböző ismeretekkel rendelkező embereket. Mert így tudja az egyházát építeni, és a közösséget megteremteni. Az egymástól megkülönböztethető lelki ajándékok rendeltetésével kapcsolatban Pál apostolnak nagyon határozott üzenete van hozzánk. 10 pontba lehetne összegezni azt, ahogy a felolvasott igében az apostol elmondja, hogy mi a rendeltetése ezeknek a lelki ajándékoknak. Azt mondja az apostol, a szentek tökéletes bítése céljából adatott. Vagyis az egyes emberek lelki fejlődését, tökéletesedését kell, hogy szolgálja. Aztán szolgálat munkájára adatik. Vagyis Isten lelki ajándékokat csak azoknak ad, akik készek szolgálni. Nem azért, hogy a vállukat veregessék meg, kihúzzák a mellüket, hanem hogy szolgáljanak vele. Aztán Krisztus testének az építésére, vagyis a testvéri közösség egységét kell, hogy munkálja és segítse. Aztán azt mondja az apostol, hogy míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. Aztán azt mondja az apostol, hogy ebben a növekedésben érett emberekké kell váljunk, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékét kell célul kitűzzük. Aztán azt is mondja az apostol, hogy a lelki ajándékoknak az a célja, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket a tanításnak akármilyen szele ide és tova tud fújni, hanem legyünk érett gondolkodású emberek, nagykorúak, felelősen dönteni tudó emberek. Aztán azt mondja az apostol, az a célja a lelki ajándékoknak, hogy az igazságot tudjuk követni. És mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, Krisztusban. És Pál egy érdekes példával még szemlélteti, hogy a lelki ajándékok célja az is, hogy az egész test szép renddel egybe rakattatván és egybe szerkesztetvén tudjon fejlődni és növekedni. Mint ahogy a különböző szerkezetek összekapcsolódnak, egymásba fogódnak, és egy szétszakíthatatlan egységet alkotnak. Na, így kell egybeforni Isten gyermekeinek. És végül még azt mondja az apostol, minden egyes tag a saját mértéke szerinti munkássággal teljesítse a test növekedését. Ugyanakkor a maga felépítésére is. Más helyen azt olvassuk az igében, hogy aki mást üdít, maga is üdít. Ha mi mások építésén munkálkodunk, eközben magunk is fejlődünk és növekszünk. Én, mint lelkész tudom elmondani, hogy azért tudok lelkileg fejlődni, mert ahhoz, hogy szolgálni tudjak, nagyon sokat kell olvasnom az igéből. Nagyon sokat kell foglalkoznom vele. Nagyon sokat kell imádkoznom érte. Miközben tehát másokért fáradozok, eközben rám fordul legelőször az Istennek az áldása. És ez mindenkinek a rendelkezésére áll. Ebből a 10 pontos felsorolásból különösen egyet szeretnék kiemelni, és erről egy kicsit részletesebben szólni még a hátralévő időben. Azt mondja ugyanis Pál, hogy a lelki ajándékok azért adattak, hogy mindenki eljusson az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ide-tova tud fújni a tanításnak akármilyen szele, hanem legyünk egységesek. Az egymástól való különbözőséget ugyanis Sátán nagyon ügyesen tudja kihasználni. És egymással szembeállítva a tanításnak a különböző irányzatait létrehozni. Az egész keresztény világ tulajdonképpen azért áll ennyiféle irányzatba, hogy már szinte meg se lehet számolni, hogy hányféle keresztény irányzat van, mert a különbözőségeket használja ki Sátán, hogy különböző tanítási irányzatokat hozzon létre. És ezzel a Krisztus által munkált egységet bontja szét. A lelki ajándéknak meg éppen fordított a feladata. Jézus figyelmeztetéseként az utolsó idő legfélelmetesebb jeleinek az egyike éppen az, hogy sok hamis tanító fog támadni. Számunkra viszont csak azok a hamis tanítók veszélyesek, akik éppen közöttünk támadnak. De ezek nagyon veszélyesek. A kívülről jövő tévtanítókkal szembe úgy gondolom, hogy általában védettek vagyunk. De kevésbé vagyunk védettek azokkal szemben, akik közöttünk támadnak fel. És mivel Isten előre látta ennek a veszélyét, ezért a Biblián keresztül figyelmeztet is bennünket, hogy ne érjen a meglepetés erejével bennünket, amikor ilyen közöttünk támadó emberekkel találkozunk, hanem legyünk alkalmunk felkészülni. Azt mondja a Szentírás Cselekedetek könyve 20. részében, ti magatok között is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják, és egy új irányzatot hozzanak létre. Aztán azt mondja egy másik helyen a Szentírás, ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni. Tehát a Szentírásban megtaláljuk ennek a nyomát, hogy Isten előre látta, hogy ilyen dolgok lesznek. És ezek a tanítók azért veszélyesek, mert az általuk képviselt hamisságot alig lehet megkülönböztetni az igazságtól. És pedig len azért, mert az általunk vallott és képviselt tanításoknak a rendszerébe építik be a tévedést. És nagyon jól csomagolva. Szépen, vonzóan, kívánatosan. Hogy a felületes szemlélő nem is veszi észre, hogy milyen csomagot kap. Ebben a válságban csak azok tudnak megállni rendíthetetlenül Isten mellett, akiknek személyes igeismeretből kialakult meggyőződésük van. Az apostoli gyülekezetről olvashatjuk azt, hogy ők naponta foglalatosak voltak az ige kutatásában. És nekünk is ezt kell tenni, de úgy, ahogy a bérabeliek tették. Egyrészt készségesen befogadva a szívükbe, másrészt viszont, amikor hallanak valamit, akkor utána néznek, hogy az igében úgy van-e megírva. Vagyis a hallott igazságot személyes meggyőződéssé alakították át, mert utána néztek, hogy úgy van-e az igében. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban az egyik könyvében, nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatni a Szentírást. Bármilyen erős is lehet a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Mindenkinek van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a hazafelé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatni. Ki kell nyitni az Isten igéjét, és megnézni, hogy melyik a jó út, és azon járni. Ezért, amikor Pál üzenetében azt olvassuk, a lelkajándékoknak a rendeltetése az, hogy eljussunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének az egységére. Miért? Mert éppen ezen a ponton támad Sátán leginkább, hogy Jézusról való hitünk, a Jézusról való ismeretünk az szerteágazó legyen. A legvadabb elképzelések és tanítások léteznek a keresztény világban Jézusról. De Isten gyermekei között ki kell alakulni a Jézusban való hitnek és az ő megismerésének az egysége. Jézus úgy beszél abban a másik klasszikus igében, amely az egység üzenetét tartalmazza az Új Szövetségben, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Jézus megismerése, tehát az örök életünknek a feltétele. És ezért mondja Pál, hogy oda kell eljutni, hogy egység alakuljon ki Isten gyermekei között. Sátán, ami ellenségünk, egyikünket szélsőséges és téves elméletekkel próbál becsapni, másokat pedig azzal, hogy a hitáltali megigazulás üzenetével szemben egyfajta közömbösséget hint el a szívében. De Pál azt mondja ebben az igében, hogy ne legyünk többé gyermekek a Jézusról való ismereteinkben. Mert gyermekként a tanításnak akármilyen szele el tud fújni. Megfigyelhetjük a mindennapi életben is, hogy a gyerekekkel, a kisgyerekekkel a legvadabb dolgokat is el lehet hitetni, ha megfelelő komolysággal mondjuk. És még úgy ránk is csodálkoznak, hogy tényleg? Miközben mi esetleg talán csak vicceltünk velük, de ők elhiszik, ha komolyan mondjuk. És Pál azt mondja, ne legyünk ilyen gyermekek. Vagyis azt akarja mondani az apostol, hogy lehetünk gyermekek abban a vonatkozásban, ahogy Jézus tanácsol bennünket. Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Ha nem lesztek olyan ártatlan bizalommal, hittel, Istenben bízó emberek, mint ahogy a gyermek teljes naivitással, ártatlansággal rá tudja bízni magát a szülőkre, a felnőtt gondoskodására. És meg se fordul benne a kételj, hogy vajon mi lesz holnap. Feltétlen bizalommal van a szülő iránt. Így kell nekünk is Istenre hagyatkozni. De az ismeretekben, különösen a Jézusról szóló ismereteinkben, és ugye a hitáltali megigazulásnak a sarkalatos pillére Jézus, körülötte forog minden gondolat, éppen ezért a Jézusról szóló ismereteinkben érett gondolkodású emberekre kell lennünk, hogy ne tudjon a tanításnak akármilyen szele ide és tova fújni. Pál apostol határozottan visszautasítja azt, hogy a gyülekezetben való egység az megvalósítható lenne Krisztusban való hit és az ő megismerésére való törekvés nélkül. Azt mondja az apostol, csak ezen az úton keresztül valósítható meg. Minél jobban megismerjük Jézust, minél jobban tudunk bízni benne, annál inkább növekedhetünk az egységben, olyanná, amilyenné éppen Jézus szeretné. Ez a növekedés pedig akkor lesz valóságos, ha Pál útmutatása szerint haladunk, ahogy azt írja az apostol a 15. versben, az igazságot követvén szeretetben. Az igazság az megkeményedhet bennünk, ha nem lágyítja meg a szeretet. Az igazság olyan kemény tud lenni emberekben, mint a szikla. Másokat képes agyonütni, ha nincs mögötte szeretet. Ha viszont csak szeretet van, és nincs igazság, a szeretet az kész ellágyulni, ha nem tudja megerősíteni, nem tud tartást adni az igazság. Ezért ennek a kettőnek egy csodálatos harmóniában kell jelen lenni az életünkben. Ezért az apostol így fogalmaz, igazságot követvén szeretetben. Ennek a kettőnek együtt kell lenni. Az apostol arról szólít fel, hogy ez egy harmonikus egységben legyen bennünk, és ezt nem nehéz megvalósítani a Szentlélekkel telt hívő ember számára. Hiszen a Szentlélek maga az igazság lelke, ezért ha én a Szentlélekkel közösségben élek, akkor az igazság ott kell, hogy legyen a lelkemben. De mivel a lélek gyümölcsének az első tétele a szeretet, ezért ha én a lélekkel közösségben élek, akkor a szeretet is ott van a szívemben. Ezért mondja ki az apostol, igazságot követvén szeretetben. Ha a Szentlélek vezet, márpedig ha Isten gyermeke vagyok, akkor a lélek kell, hogy vezessen, mert azok az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezet, mondja a Biblia. És ha engem és téged a Szentlélek vezet, akkor az igazság és a szeretet egy csodálatos harmóniában van ott a te életedben. És ebből jön létre az egység. Az az egység, amelyet Krisztus szeretne megvalósítani az ő gyermekei között. A jó Isten segítsen, hogy ez az én életemben és a te életedben is az Isten lelkének a munkájaként tudjon megvalósulni, majd pedig közöttünk, hogy a Szentlélek tudjon összeforrasztani bennünket. És itt is a kötő szó a szeretet. De ezért nekünk is több lépést meg kell tenni. Azt mondja a Szentírás, járjatok, igyekezzetek. És felsorolja, hogy ez az igyekezet, ez a békesség kötelékével történhet, alázatosan, szeliden, türelmesen, azaz hosszú tűréssel. Együtt munkálkodva az Istennel. Segítsen az Úr, hogy ez meg tudjon valósulni minél előbb a mi életünkben. Amen.